hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszék a napokban ismertette 14. Leó pápa november 27-e és december 2-a közötti törökországi és libanoni utazásának részletes programját, valamint bemutatták a két úthoz kapcsolódó mottókat és logókat is. A törökországi logó egy kört formáz, ami a Dardanellák fölött átívelő hidat ábrázolja. Az égei tengert a Márványtengerrel összekötő 70 méteres tengerszoros választja el Európát Ázsiától. Ahogyan a két földrészt, a híd úgy köti össze Krisztus, Istent az emberiséggel. Az út mottója: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. A libanoni út logója Leó pápát ábrázolja, amint jobb kezét áldásra emeli. A mottó Máté evangéliumából való: boldogok a békességben élők. Ez az apostoli látogatás központi üzenete is: vigaszt vinni a libanoni népnek, bátorítva a párbeszédet, a kiengesztelődést és a harmóniát valamennyi közösség között. Ma van a reformáció emléknapja, országszerte ünnepségeket tartanak a protestáns gyülekezetek. A központi ünnepség, amelyet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez, 17 órakor kezdődik a Városligeti Fasor és a Bajza utca találkozásánál lévő reformációi emlékparkban. Az ünnepségen Pataki Albert pünkösdi lelkész tart előadást. 10. Leó pápa 1520-ban kiadott bullájában kiközösítette Luther Mártont, aki a pápai oklevelet nyilvánosan elégette és kijelentette, hogy szakít a katolikus egyházzal. Az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a Kálvin János vezette irányzat a református felekezet alapja. Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában. Most kell elszánni magunkat arra, hogy nem fogunk belevonódni a háborúba, hangsúlyozta a kormányfő a nyilatkozatában. Új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, és ezek egyre hatékonyabb fegyverek. Egy fegyverkezési verseny kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetés növeléséről beszél, fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta: vannak, akik azt mondják, Európa ott tart, mint 1938-ban, míg a másik álláspont szerint a mostani helyzet olyan, mint az első világháború előtt volt. Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak, húzta alá a kormányfő. Szerinte ma Európa a háború felé tart. Veszélyesnek tartja az olyan mondatokat, mint amilyeneket Ursula von der Leyen mondott, miszerint 5 éven belül készen kell állni a háborúra. Most kell elszánni magunkat arra, hogy nem fogunk belevonódni a háborúba. Meg kell vetni a lábunkat, és a béke oldalán kell maradni, tette hozzá. Orbán Viktor kulcsfontosságúnak nevezte, hogy békepárti kormánya legyen az országnak. Igazságot Lengyelországnak. A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenünk, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, miután találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten. Orbán Viktor közölte: a volt minisztert a lengyel kormány le akarja tartóztatni. És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat, micsoda állapotok, fogalmazott a kormányfő. A bejegyzéshez csatolt fényképre azt írta: magyar-lengyel, két jó barát. Lesz 14. havi nyugdíj, jelentette be Orbán Viktor kormányfő csütörtök este a közösségi oldalán. A miniszterelnök a bejegyzése alatt látható videóban elmondta: az előző napi kormányülésen hosszú vita volt erről a kérdésről, de eldöntötték, hogy lesz 14. havi nyugdíj. Annak a bevezetési rendjén dolgozik most a kormány. végül az időjárásról. A Dunántúlon nagy területen képződött alacsony szintű felhőzet, amely napközben észak-észak-kelet kelet felé tevődik, de az ország középső részein már szakadozottabb lehet a felhőtakaró. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 13 és 21 fok között várható. A napos délnyugaton délen lesz a legmelegebb. Késő estére 6-14 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak I. és Gyula, Buda Ferenc, Devecseri Gábor, Döbrentei Kornél és Márai Sándor műveiből. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Turi Sarolta. A verseket Fehér István, I. és Gyula, Kelemen Csaba, Szegvári Menyhért és Tóth Levente színművészek előadásában hallhatják.
Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban. Ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zugatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányon zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban. Hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég Istenet sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsucsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított készfogásban, és ahogy egyszer csak szerelmed arca megvagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fény pásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett, be ezt lehelled, cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren, bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sirodnál, ő mondja meg ki voltál, porod is neki szolgál.
Tornyok nyitott szemén keresztül fúj a szél, s a csigába csavart lépcsők felett megcsúválja a kenderkötelet, ám a harang viharban is süket marad. Föl, talpra hát harangozó, húzd, amíg lehet. Buda Ferenc. Rend. Hazánk zúzott szívén a vér, hüllő patakban omlik, alvad, rőcsillagos komor, kövér tankok teremtenek nyugalmat. Törik a csend, szilánkja pattan, füstölbe száll a pillanatban. Húsunk emésztő gyilkos hordák minden erőnket megrabolták. Kezünkben fegyver, s jó remény csak halottaink hűlt szemén. Minket meggyaláztak, megöltek, hernyó talpak halomra törtek, töltött ágyúcsövekkel vártak, tízszeres vasgyűrűbe zártak. Bombáztak, lőttek, aprítottak, fegyvert letenni szólítottak hazug szavakkal, fenyegetve, hivatkozván békére, rendre. De nékünk nem kell semmi rend, ha tűz s terror teremti meg. Mi nékünk nem kell jó barátság, ha ágyúszóval magyarázzák. Minket nem győz meg érv sem eszme, bombázva s szuronyt szegezve. A véres, megfeszített béke lenéz a fegyverek csövére. Hazánk zúzott szívén a vér, görcsös, sajgó csomókba alvad. Rőcsillagos, komor, kövér tankok teremtenek nyugalmat.
Buda Ferenc 15-20 éves halottak. Kiontott véreim, támadó tűz voltunk, hűs halottak lettünk. Hajnalló hitünkről fegyverfogó kézzel tanúságot tettünk. Gyermeki karunkba erejegyülem lett forró férfikornak, csillagos oldalú tűzokádó tankok felnőtté tiportak. Golyóverte testünk lankadó lankái holt anyaggá hűlnek, gránátot markoló kimarjult karjaink jéggé merevülnek. Sebeink nyitottak, nyirkos kövön fekszünk, most már nem verekszünk. Égő, túlvilági benzines palackok lángjánál melegszünk.
Döbrentei Kornél, a forradalom első áldozója. Rémületes bújósdit játszott a halállal. A golyó végül mégis eltalálta. Gavros. Összeesett. feltépett utcakövekből pittymallat oromzatú oltár torlat fel az ádáz szertartásra készen. Golyófogónak megtöltötted homokváraiddal a zsákokat, s a kanálista tündöklő áhítatig horzsolva föl. Szívedig villámlott a Marseillez. Folytásnak szétdúltad ronylabdádat. A gyerekkor örömglóriás glóbuszát így dobtad el. Zsenge ereidben kifort a misebor. S tisztaságod oly vakmerőn gyóntad meg, hogy helyetted is féltek a bátrak. Meghőköltetve a halált, térdepeltél a barikád mögött. Forradalom első áldozósa. Alig, hogy megszülettél, lerugdaltak honanyú löttyet csecséről. Gazdátlan kis állatként nyöszörögve kóboroltál a lelenc házrideg hazában. De a fátumként fölét sötétedő kátránypapírtetők alatt néha álmodtál. Van anyád, s a szeretet olyan, mint a boltosoktól elcsent savanyú cukor, ha mámorítón ellágyul a szájban. És álomcsorrantott a nyállal fércelted magadhoz a sorstól kikoplalt miatyánknyi káprázatot. Az apától rád testált bakancsba már sose nősz bele. Trikolor csíkos növendék fegyence a szabadságnak. Vigyázz menet tiport a tenyeredből, elgurultak a színes üveggolyók. Megfenekled bennük az ég harangtalan nagy szomorúsága. Nélküled üresek, mint a szemed. A beléfagyott fájdalmas ámulat áthidegedik az időn, akár a megválthatatlan jövendő. Játszótéri kicsi sírok fölött mereng, a lőporfüsttől maszatos, benzinszagú ősz. Háttérben a tenger, mint a tomboló férfi zokogás.
Devecseri Gábor, láttam hamuszín arcotok. Mint falusi utcák sorát a hullott akáclevelek, úgy borítják a körutat az apró üvegcserepek. Ifjú elvérzett, a nő lehult, és füstbe fúlt a kisgyerek. Hogy 30 órával tovább lehessetek miniszterek. Kórház kigyulladt, ház omolt, gaz ágyú robbantott lakást, hogy 3 órával tovább éltessétek a csalást. Láttam hamuszín arcotok, amikor már ifjak vére folyt, halogató ajkotokon a szinte kedélyes mosolyt, őrizve méltóságotok, mely akkor már sehol se volt, mit bántátok a pusztítást, hogy gyermek égett, ház omolt, vagy tudtátok előre már? Én a leginkább ezt hiszem, készültetek rá hidegen, s így nem lepett meg semmi sem, de mégis... Így van, az a hős, semmiből nőtt ifjú sereg, amely titeket elsöpört, tán titeket is meglepett, és tán egy csöpp csodálkozás szállta meg lárva arcotok, hüllő szemű, brosúra szívű, tomboló hivatalnokok. Mindegy, lefordult sorsotok, 3 óráért vertetek, kenetes szókkal szólnotok, ne legyen 3 percetek, mint falusi utcák sorát. A hullott akáclevelek úgy borítják a körutat, az apró üvegcserepek. Csikorog léptünk, de szívünk a tetszhalálból fellobog, vérzik a város, a haza, de élni tud, de élni fog. Mert el nem veszhet semmisen, megrázkódott a temető, és tisztító leszámolásra legyilkoltak léptek elő. Velük erősebb a haza, mely megvívta a szent tusát, s még ég és vérzik 100 sebe. Ne rakjatok rá brossúrát, nem olmos szólam kell a sebre, s kínlángjait felszító, de tiszta kézből és ajakról. Puha tépés, emberi szó.
Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Melegházakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejempapír zizek, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népe Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki 3-szor megtagadta, velem ártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette, és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki sem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta? Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek. Csak orrontják, nyénak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról, az állam férfi parentálja, megáldja a szentséges pápa, és mindenrendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kértik, Mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A gyermek, a szamár, a pásztor. Az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák. Leheletükkel állnak strázsát. Mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal. New York, 1956.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban összeállítást hallottak I. és Gyula, Buda Ferenc, Devecseri Gábor, Döbrentei Kornél és Márai Sándor verseiből. A költeményeket Fehér István, I. és Gyula, Kelemen Csaba, Szegvári Mennyért és Tóth Levente színművészek előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenéket Turi Sarolta válogatta.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit. A dokumentum ismertetésének második része. Leó pápa első apostoli útjának mottói és logói. Élet a halál előtt. Sajgó Balázs atya elmélkedése halottak napjára. Közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit. A dokumentum ismertetésének második része. Az október 28-án kiadott pápai dokumentum a Gravissimum Educationis zsinati nyilatkozat 60. évfordulóját ünnepli. Ebben 14. Leó pápa megerősíti és kibővíti a dokumentum elképzeléseit, azt a jelenkor kihívásaira alkalmazva. A levél hangsúlyozza, hogy a nevelői karizmák nem rögzített formulák, hanem élő válaszok mindenkor szükségleteire. Felidézve Szent Ágoston tanítását, az igazi nevelőről, aki felébreszti az igazság és a szabadság iránti vágyat, a pápa áttekinti azt a hagyományt, amely a szerzetesi közösségektől a koldulórendeken át a ratio studiorumig terjed, ahol a skolasztikus gondolkodás találkozott az ignáci lelkiséggel. Felidézi olyan nevelők hozzájárulását, mint Kalazanci Szent József, Lassalli Keresztelő Szent János, Szent Marcellin Champagne és Boszkó Szent János, akik mindegyike sajátos nevelési módszereket fejlesztett ki a szegények és a peremre szorultak szolgálatában. Kiemeli a szerzetes nők és világi nők, köztük Vicenta Maria López y Vicuña, Francesca Cabrini, Josephine Bakita, Maria Montessori, Catherine Drexel és Elizabeth Ann Seton úttörő tanúságtételét is, akik kiterjesztették a lányok, a migránsok és a hátrányos helyzetűek oktatásához való hozzáférést. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a nevelés mindig kollektív erőfeszítés, amelyben a tanárok, a diákok, a családok, az adminisztrátorok, a lelkipásztorok és a civil társadalom mind részt vesznek. Emlékeztet Szent John Henry Newman gondolatára, akit ma Aquinói Szent Tamás mellett a nevelés világa társvédőszentjének neveznek, mint az intellektuális szigorúság és a nagy emberség egységének modelljére. A pápa ösztönöz a nevelési környezet megújítására, az empátia és a nyitottság révén, ragaszkodva ahhoz, hogy a nevelésnek az egész embert kell formálnia, a tudást a szívvel és a megkülönböztető képességgel integrálva. A katolikus iskolák és egyetemek pedig legyenek olyan helyek, ahol a kérdésfeltevést vezetik és támogatják, nem pedig elnyomják. A tanítást, teszi hozzá Leó pápa, a szolgálat hivatásaként kell értelmezni, amely időt, bizalmat, kompetenciát és együttérzést kínál, az igazságosságot az irgalmassággal összekapcsolva. Az apostoli levél megerősíti 6. Pál figyelmeztetését, miszerint a nevelést nem szabad funkcionális képzésre vagy gazdasági termelékenységre redukálni. 14. Leó pápa szerint a nevelésnek az emberi méltóságot és a közjót kell szolgálnia. Egy személyt nem lehet mérhető készségek halmazához vagy kiszámítható digitális profilhoz kötni, hanem egyedi, arccal, történettel és hivatással rendelkező egyénként kell felismerni. Nosztalgiázás nélkül a pápa határozottan a jelenben helyezi el gondolatait. Az álló csillagok képével írja le a nevelést irányító elveket, és hangsúlyozza, hogy az igazság a szeretett közösségben fedezhető fel, hogy a szabadság felelősséget von maga után, és hogy a hatalmat szolgálatként kell gyakorolni. A katolikus nevelést arra szólítja fel, hogy építse újjá a bizalmat egy olyan világban, amelyet félelem és megosztottság jellemez, ápolva az összetartozásban osztozás érzését, amely elősegíti a népek és nemzetek közötti testvériséget. 14. Leó pápa a perui Chiclayo egyházmegyében töltött évekre emlékezve a nevelésről, mint fokozatos növekedési útról elmélkedik, amely odaadáson és kitartáson alapul. A katolikus iskolákat olyan közösségekként mutatja be, ahol a hit, a kultúra és az élet harmonikusan egyesül. A technikai korszerűsítések önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a kortárs kihívásoknak megfeleljünk, hanem a megkülönböztető képesség és a látásmód koherenciájára van szükség. A nevelő tanúságtétele mind intellektuális, mind lelki értelemben ugyanolyan fontos, mint az osztálytermi oktatás, ezért a tanárok tudományos, pedagógiai, kulturális és lelki képzését a katolikus nevelés küldetésének elengedhetetlen részeként írja le a Szent Atya apostoli levelében. A pápa megerősíti, hogy a család továbbra is a nevelés első és alapvető helyszíne. Más intézmények segíthetik, de soha nem helyettesíthetik. A családok, az iskolák és a tágabb közösség közötti együttműködés elengedhetetlen, amely a meghallgatáson, a közös felelősségvállaláson és a kölcsönös bizalmon alapul. Egy összekapcsolódó világban a képzésnek is összekapcsoltnak kell lennie. A pápa a plébániai és egyházmegyei iskolák, egyetemek, szakmai intézetek, mozgalmak, valamint a digitális és lelkipásztori kezdeményezések közötti fokozottabb együttműködésre ösztönöz. Megjegyzi, hogy a módszerek vagy struktúrák közötti különbségeket erőforrásoknak, nem pedig akadályoknak kell tekinteni, amelyek hozzájárulnak egy koherens és gyümölcsöző egészhez. A jövő az együttműködés növekedését és a célok egységét igényli, mutat rá apostoli levelében 14. Leó. A dokumentumban hangsúlyozza, hogy az átfogó nevelés egyesíti a személy minden dimenzióját, és a hitet nem egy további tantárgyként, hanem lélegzetként kezeli, amely életet ad minden tanulásnak. Így módon a katolikus nevelés egy átfogó humanizmus veteményesévé válik, amely válaszolni tud korunk sürgető kérdéseire. A pápa ezt egy konfliktusok és erőszak által megsebzett világban helyezi el. A békére nevelés nem passzív, hanem aktív. Elutasítja az agressziót, a kiengesztelődésre tanít, valamint az irgalmasság és az igazságosság nyelvét ápolja. Ezt a küldetést Leó pápa összeköti a társadalmi és a környezeti igazságosság összekapcsolásának szükségességével, emlékeztetve az olvasókat arra, hogy amikor a föld szenved, a szegények szenvednek a legtöbbet. A nevelésnek tehát olyan lelkiismeretet kell nevelnie, amely képes a helyes, nem pedig csupán az előnyös választására, illetve a fenntartható és egyszerű életmód előmozdítására. A II. Vatikáni zsinat tanítására hivatkozva 14. Leó pápa óvaint attól, hogy a nevelést a piaci logikának vagy a pénzügyi érdekeknek rendeljük alá. Felszólít a technológia felelősség teljes használatára, amelynek gazdagítania kell a tanulást, nem pedig gyengítenie a kapcsolatokat vagy a közösségi életet. Óva int a pusztán technikai hatékonyságtól, amelyből hiányzik a lélek és a szabványosított tudástól, amely elszegényíti az emberi szellemet. Megjegyzi, hogy egyetlen digitális rendszer sem helyettesítheti azokat az emberi képességeket, amelyek a nevelést teljes mértékben élővé teszik, a képzeletet, a művészetet, a kreativitást, az empátiát, sőt, még a hibákból való tanulás hajlandóságát is. A mesterséges intelligenciát és a digitális környezeteket az etikai reflexiónak és az emberi méltóság, az igazságosság és a munka értékének figyelembevételének kell vezérelnie. Ferenc pápa és a globális nevelési megállapodás örökségére építve 14. Leó pápa a három jelenlegi prioritást határoz meg. A belső élet ápolása, amely válaszol a fiatalok mély értelem iránti keresésére, egy humánus digitális kultúra kialakítása, amely az embert helyezi az algoritmus elé, és az új nemzedékek nevelése a béke, a párbeszéd és a megbékélés útján. Egy új nevelési kultúrára szólít fel, amelyet az együttműködés jellemez a rivalizálás helyett, és a közös ítélőképesség a merev hierarchia helyett. A levél végén arra kéri a pedagógusokat, hogy gyógyító nyelvet használjanak, legyen nyitott és megkülönböztető szívük, bátran és nagylelkűen nézzenek szembe a mai kihívásokkal. A pápa elismeri a jelen valódi nehézségeit, a túlzott digitalizáció okozta széttöredezett figyelmet, a törékeny kapcsolatokat, a társadalmi bizonytalanságot és az egyenlőtlenséget. Ezekkel a fenyegetésekkel szemben a befogadás és az evangéliumi ingyenesség szellemét sürgeti, amely az igazságosság és a szolidaritás konkrét cselekedeteiben fejeződik ki. Amikor a nevelés szem elől téveszti a szegényeket, elveszíti a lelkét. Zárul 14. Leó pápa új apostoli levele, amelynek címe Rajzoljuk meg a remény új térképeit.
Leó pápa első apostoli útjának mottói és logói. A Szentszék a napokban ismertette 14. Leó pápa november 27-e és december 2-a közötti törökországi és libanoni utazásának részletes programját. Bemutatták továbbá a két úthoz kapcsolódó mottókat és logókat is. A törökországi logó egy kört formáz, ami a Dardanellák fölött ívelő hidat ábrázolja. Az Égei tengert a Márványtengerrel összekötő 70 méteres tengerszoros választja el Európát Ázsiától. Legnagyobb városa Kanakkale, innen kapta nevét a 2017 és 2022 között épült híd is. Ahogy a két földrészt a híd, úgy köti össze Krisztus Istent az emberiséggel. A híd alatt fodrozódó hullámok a keresztvizet idézik és az Izniki tavat. Iznik az ókori Nice a mai neve. Itt találkozik Leó pápa az ortodox testvérekkel az 1700 évvel ezelőtti zsinat emlékére. Jobb oldalon magasodik a 2025-ös szent év keresztje, balra fönt pedig három egymásba fonódó kör jelképezi a szent háromságot. Mellette az út mottója: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. A kör Isten egyediségét szimbolizálja, a híd az egy hitet, ami összeköti a népeket. A hullámok a keresztséget, ami újjáteremti Isten gyermekeit, arra ösztönözve, hogy építsük a testvériséget és a párbeszédet kelet és nyugat között.
Élet a halál előtt. Sajgó Balázs atya elmélkedése halottak napjára.
Henri Boulard, jezsuita szerzetes, írt egy rövid könyvet ezzel a címmel. Mama, viszont látjuk egymást. Ebben a könyvben leírja, hogy amikor édesanyja halál híréről értesült, vonatra szállt és hazament. Édesanyja holttestét ott látta az ágyon, és amikor megérkezett, az őt körülállók kimentek a szobából. Nézte édesanyja kihűlt testét, és beszélgetni kezdett vele. Mama, te most hol vagy? Miért nem kérded azt, amit mindig kérdezni szoktál, amikor bárhonnan hazajövök? Éhes vagy, fiam? Mit készítsek neked? Van-e étvágyad? Mama, miért nem nyitod ki a szemedet? Miért nem mosolyogsz? Így zajlott a monológ, miközben folytak a könnyei. Ezek a könnyek azonban, vallja magáról a szerzetes, nem a fájdalom és a kétségbeesés könnyei voltak, hanem a szereteti. Mert tudta, hogy édesanyja él, és nem halhat meg, hiszen mindenki magában hordozza az örökké valóságnak azt a szikráját, ami elpusztíthatatlan. Mindannyiunk szívében ott van a kínatkoztatás, amit nem is kell leírni, hanem érezzük. Édesanyám, édesapám, testvérem, jó barátom, te nem haltál meg. A halál illúzió, a halál átmenet. Amikor a nap lenyugszik a horizonton, eltűnik egy időre, aztán viszont látjuk újra. Őseink és az egyiptomi fáraók is tudták már Jézus Krisztus előtt, hogy a halál átmenet, a halál átalakulás és metamorfózis. Átmenet a másik szobába, ahova mindannyian átmegyünk. Élet és halál így ölelik át egymást. Élet és halál átölelik egymást. Nincs igazi élet a halál tudata nélkül. Sőt, a fizikai halál előtti meghalásokkal készülget az örök élet, amely élet Istennel és Istenben. Isten ugyanis nem a holtak istene, hanem az élőké. Ha annak tudatában élek, hogy Isten az élők istene, akkor egész biztos, hogy ennek a tudatos életnek minimum 3 gyümölcsét tapasztalni fogom. Az első az, hogy növekszik bennem a felelősségérzet, vagyis rádöbbenek arra, hogy nem engedhetek meg magamnak bármit. Mások is élnek mellettem. S nem csak élnek mellettem mások, hanem élni fognak mások utánam is, ahogy előttem is éltek. Felelősnek érzem magam szavaimért, tetteimért, sőt gondolataimért is, mert az előbbiek az utóbbiból származnak. Gondolataimat igazán Isten jelenlétének tudatosításában leszek képes megtisztítani, pontosabban hagyom, hogy ő tisztítsa meg. Ez nem zárja ki a szakmai tudást sem. Sőt, a kettő együtt tud igazán működni. Ha hiszek Isten jóságos és gyógyító jelenlétében, akkor fokozatosan tisztulok. A felelősségteljes élet így növekszik bennem, s akkor ennek következményeként figyelmes életet élek. Ez a második gyümölcse a tudatos életnek. A figyelem, amely azt jelenti, hogy nem csak értelmemmel, hanem szívemmel is kezdek figyelni. Ez amolyan belső figyelem. Hallgatom, hogy mit sugall bensőmben a bennem is lakozó Isten, hiszen a mindent és mindenkit felülmúló Isten nem csak bennem, hanem, ha tetszik, hanem másban is lakik. A figyelem is fejlődik, ha hallgatok a szívemre, és nem agyalom túl az életet. Ha túl sokat elemzek, félő, hogy hit nélkül megyek a mélységekbe, és akkor beleszédülök azokba. Harmadszor aztán a figyelemhez fegyelem is szükséges. Önfegyelem elsősorban. Ha figyelek magamra a belső csendben, másokra is figyelni fogok. Ha figyelek magamra és bevallom kínos dolgaimat, elsősorban magamnak, akkor erősödik a fegyelem is. Fegyelmezni fogom magamat. S ha jó az önfegyelem, másokra is figyelek, és szeretettel fegyelmezek, ha szükséges. Felelősség, figyelem és fegyelem. A tudatos élet hozadéka ez a három valóság. És akkor jobban értem és élem az evangéliumi mondatot, Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Többen mondták már ránk, keresztényekre, ti nem ünnepelitek a hitet, hanem gyászoljátok. Sajnos sokszor a valóság ezt igazolja. Szomorúak vagyunk a templomban, szomorúak vagyunk az utcán, szomorúak vagyunk mindenhol, s pedig életünkben nem is történt igazi tragédia. Forgunk önmagunk körül, s nem veszük észre a világban tapasztalható örömöket is. Ez egyértelműen arra utal, hogy a mi Istenünk már régen nem az élő Isten. Legalábbis számunkra nem az. Mert ő attól még él, ha mi hátat fordítunk neki, s a sötétséget látjuk és éljük meg. Nem véletlenül állapíthatta meg Nietzsche, hogy Isten halott. Talán láthatta a körülötte élő szomorú keresztényeket, akik már nem tudnak örülni megváltottságuknak. A Jézussal való találkozás, életünk különféle Isten élményei megerősítik bennünk a feltámadásban való hitet. Azt a hitet, amely a feltámadás tényét nem tolja a halálon túlra, hanem már itt hirdeti, saját életével, példájával, magatartásával. Mindenki meghal, de nem mindenki él, fogalmazza találóan Kovács Ákos az énekes egyik dalában. Rajtam látják, hogy Istenben nem él. Elkezdek igazán élni.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Halottak napjára, Élet a halál előtt címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Gárdonyi Géza, útrakészülés, részletek. Ha felülről látom majd ezt a földet, azt mondom rá, ne éljek rajta többet. Mindenkinek hull rája könnye, vére. Szülessen bár lágy hermelin haván, vagy útszélre vont koldústaigán, csak jajkiáltás kezdete, s a vége. És mégis érzem, hogy e zöld pokolba lekívánkozom hébekorba. S főképp szeretnék egyszer minden évben erdőbe szállni, május közepében, mikor a fa már lomba öltözött, s a gyöngyvirág nyílt a füvek között. A gyöngyvirág. A fehér gyöngyvirág, ez az üde, alázatos virág, amelynek tiszta, szűzies havát, tündér álomba ejtő illatát, boldog mámorban úszva bámulom, szemem lehúnyva, hosszan csókolom. S ha jő az éj, s én újra visszatérek, egy néhány szál gyöngyvirágot letépek, és felviszem a csillagfényes égbe, megkeresem a Jézus anyját véle. A Jézus anyját, kinek képei oly búsak lenne, és oly szenvedők. Hadd lássam egyszer mosolyogni őt.
Gárdonyi Géza Útrakészülés című versét Kelemen Csaba mondta el. Gárdonyi Géza 1863. augusztus 3-án született Agárd pusztán. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon és Pesten végezte, majd az egri érseki katolikus tanítóképző intézetben szerzett diplomát. 3 évig falusi tanító volt a Dunántúlon, katolikus iskolákban tanított, nyomorúságos körülmények között. Közben több lap is közölte kisebb-nagyobb rendszerességgel verseit, elbeszéléseit. 1885-ben a Pécsi Dunántúl című lap külső munkatársa lett,
és még ebben az évben házasságot kötött Csányi Máriával. Az ifjú pár Győrben telepedett le, és itt indult el Gárdonyi igazi újságírói pályafutása. 1886-ban megindította a Tanítóbarát című lapot. Rövid pesti kitérő után a Győri Hírlap, majd a Szegedi Hírlap és a Szegedi Napló munkatársa volt. Ezután az Arad és vidéke munkatársa, majd Pesten a Magyar Hírlap rovatvezetője lett. 1892-ben külön vált feleségétől. 97-ben Egerbe költözött, ahol már csak az irodalomnak élt. Teljes elzárkózásra rendezkedett be, bár az irodalmi élettel nem szakította meg kapcsolatát. Innen küldte írásait a Hét, az Új Idők és a Jövendő című lapok szerkesztőinek. 1910-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, 1920-ban a Magyar Írók Szövetségének elnökévé választották. Írt elbeszéléseket, verseket. Legnagyobb sikereit azonban történelmi regényeivel arattam, például az Egri csillagok, az Isten rabjai, vagy a Láthatatlan ember című regényeivel. Gárdonyi Géza 1922. október 30-án hunyt el Egri otthonában.
Imája.
Kalkuttai Teréz anya imája. Mária, te tudod igazán, mi az anyai szeretet, hisz minden szeretetedet, egész életedet megváltónknak, Jézusnak ajándékoztad. Kérünk, védelmezd a földkerekség minden árva gyermekét. Használj fel bennünket, általunk adj nekik oly gyöngét szeretetet, amelyet édesapjuk és édesanyjuk nyújtott volna nekik. Fiad szeret minket, ezért megengedett, hogy ugyanilyen szeretettel és gyöngétséggel forduljunk azokhoz, akik elvesztették szüleiket. Mária, legszentebb anya, veled és az angyalokkal együtt a mennyek országában dicsőítjük majd Urunkat, aki annyira szeret bennünket, hogy senki sem mondhatja, nincsen apám, sem anyám. Amen.